rutat, illetve Sulalimpócséval kellene beszélnünk, úgy hallottuk, hogy ön Akpa főlámája. Sulalimpócse értesüléseim szerint imádkozik. Na igen, és mikor fejezi be, azt csak ő tudja. Az a helyzet, hogy vagyunk itt néhányan, és szeretnénk végre fedél alá kerülni. Majd én megoldom a problémát, mondtam. A nő gyanakodva nézett rám. Szentséged, már megbocsásson önne, Páli. Tengeren túli vagyok. Ó, valóban, lepődött meg. Azt hittem indiai, talán csak lebarnított a nap, mosolyogtam. Valóban igaz, amit az imént mondott, tudnillik, hogy az a bizonyos Sulalimpócse. Természetesen igaz, miért hazudnék, bocsásson meg, nem úgy értettem, mentegetődzött. Megkérdezhetném, hogy mit keres itt ebben a ruhában? Sulalimpócse tanácsadója vagyok. Á, már értem, bólintott. Ekkor döbbent csak rá, hogy bizonyára kelekótya hippi lehetek, aki szerzetesnek képzeli magát. És valóban tudna nekünk segíteni, vannak sátraik? Természetesen vannak, ám bár azt hittük, itt a kolostorban nem kell a szabad ég alatt sátoroznunk. Nem is kell, mondtam, de ezt még meg kell beszélnem Gyamcórimpócséval. Azt már nem kérdezte meg, ki az a Gyamcórimpócse. Összeráncolta a homlokát, és a gondolataiba mélyett. Én vagyok az előőrs, mondta aztán. A többiek hátra maradtak egy kicsit. Nagyon fáradtak, szegények. Lehet, hogy elébük kell mennem. Rendben van, bólintottam. Menjen hát a többiekért, és vezesse ide őket. Addig én beszélek Gyamcórimpócséval. Miss Vargas eltűnt az esőben, én pedig nehéz szívvel bámultam utána. Ekkor jöttem csak rá, hogy könnyelmű ígéretemet nem lesz könnyű teljesítenem. Nem lesz egyszerű felhajtani Gyamcórimpócsét. Voltam ugyan már egyszer a cellájában, de hát hol a fenében lehet az a cella? Arra is rá kellett döbbennem, hogy Ngakpa kolostora leginkább egy óriási sajtra hasonlít, amely tel is tele van lyukkal. Ezek a lyukak a folyosók, és ismeretlen rendeltetésű, használható, vagy éppen romos termek. Akkor építették őket, amikor még több száz szerzetes élt itt. Ma már a termek többségét nem használják, és a szerzetesi cellák sem egymás szomszédságában vannak. Leráztam a süvegemről az esőt, és éppen indultam volna, hogy akárhogyan is, de minél rövidebb idő alatt előkerítsem Gyamcórimpócsét, amikor halk köhécselés jelezte, hogy ismét nem vagyok egyedül. Ezúttal szívből örültem a köhécselőnek. Az esőfüggöny mögül éppen Gyamcórimpócse bukkant elő. Egyetlen pillanatra megállt a démonfalat jelképező kődarab mellett, és már ment is volna tovább, ha meg nem állítom. Kiáltásomra megtorpant, és a kődarabra pislogott, mintha az gyanítaná, hogy a szólította meg. Csak akkor vette észre, hogy én ázom vele együtt az esőben, amikor közvetlenül mellé értem. Még mindig te, vagy az, Blobzangrimpócse, kérdezte. Mit téblávolsz itt ebben az időben? A végén még tüdőgyulladást kapsz. A villámlást nézem, feleltem. Gyamcórimpócse meghökkenve horkant fel. A villámlást? Ki hallott már ilyet? Nem félsz, hogy valamelyik kegyetlen isten beléd vágja a dorzsiját? Ehhez a kérdéshez két dolgot kell tudni. Az egyik, hogy a tibeti mitológiában nem ritkák a kegyetlen kinézetű istenek, ezek azonban közel sem annyira veszélyesek, mint amilyennek látszanak. Mert amúgy rémisztően néznek ki. Többnyire holttesteken taposnak, nyakukban koponyákból fűzött láncot viselnek, kettőnél több kezük van, és valamennyiben fegyvereket szorongatnak. Ennek ellenére nem az emberek ellenségei, sőt az emberek megmentésére és a lámahit védelmére születnek. Kedvenc fegyverük a már említett dodge, bronzból öntött villám, amelynek hegye és éle feltrancsírozza a démonokat. Soha nem fordulnak ember ellen, ezért a dodge-től is kizárólag a démonoknak kell tartaniuk. Ám megtörténhet, főleg ilyen esővel kevert ködben, hogy a kegyetlen istenek nem ismerik fel idejében, kikerül az útjukba, és bizony előfordulhat, hogy démonok helyett egy-egy vétlen embert aprítanak apró darabokra. Erre célzott Gyamcórimpócse, amikor megkérdezte, hogy nem tartok-e a vihart kedvelő, kegyetlen istenekkel való találkozástól. Vigyázok én magamra, Rimpócse, nyugtattam meg. Ha látom, hogy gyanús lény közeledik felém, azonnal idézni kezdek a Tharpa-csempó, a nagy megszabadító szutrából. Azt jól is teszed, helyeselt. Csak hogy az istenek néha süketek és vakok, ezért nem árt elkerülni őket. Süketek és vakok, ez még számomra is új volt. Megsüketíti és elvakítja őket a harag, amelyet a démonok iránt éreznek. Hát csak vigyázz, Blobzangrimpócse. Ment volna tovább, de ismét megállítottam. Van egy kis probléma, Rimpócse, mondtam, kitörölve a szememből az esőt. Gyamcó megtorpant. Csak nem láttál mégis egy rettenetes istent? Megérkeztek a túrázók, mondtam. Gyamcó mélyet sóhajtott, és a villámok járta égre emelte a szemét. Keresünk nekik helyet odabent. Gyere! Gyamcórimpócse nyomában becaplattam az épületbe. Amint beértünk, Gyamcó lehúzta a csizmáját, és mindkettőből gondosan kilöttyentette a vizet. Én is így tettem az enyémmel. Az egyik kisimaterem, mondta felém fordulva. Az lesz az övék. Megmutatok mindent neked, te megmutasd meg nekik. Nem lenne jobb, ha te is velem tartanál, azt hiszem, te jobban szót tudsz érteni velük, utasította vissza a kérésemet. Erre gyere, és jegyezd meg az utat. Megpróbáltam. Nem ment könnyen, mert össze-vissza kanyarogtunk, ám azért úgy gondoltam, hogy ettől fogva már egyedül is oda találok, ha kell. Ezután annak kellene következnie, hogy kinyitottuk a kisimaterem ajtaját, ám nem ez következik. Azon egyszerű oknál fogva, hogy a kisimateremnek nem volt ajtaja. Ez az, mutatta Gyamcó, ide bejöhetnek, akár a sátraikat is felverhetik idebent. Mégis csak szilárd tető lesz a fejük felett. Én pedig most elmegyek, Rinpoche. Hova, hökkentem meg, aludni, mondta, és, ha szerencsém van, álmomban nem találkozom a macska démonnal. Vigyázz magadra, Rinpoche, akik horlót megölte, téged is megölhet. Amíg vizes csizmáimban a kiárat felé botorkáltam a folyosókon volt időm elgondolkodni rajta, hogy vajon mi a fenéért is vagyok még itt egyáltalán. Azért jöttem, hogy egy békés könyvtárban régi könyveket nézegessek, se helyett mit találtam. Két múmiává aszott hullát és egy frisset, hátában a főláma késével. És nagyon úgy néz ki, hogy a kolostor második emberét, Gyamcó Rinpochét egyáltalán nem rázta meg a dolog. Vajon miért? Továbbá, hova a fenébe tűnhetett Sula Rinpoche? Mire kiértem az udvarra, Miss Vargas már ott éblávolt a démonfal hűlt helye körül. Négy emberi alakázott békésen a közelében. Mindegyikük fején széles karimájuk alapült, s időről időre kiborították a karimákban összegyűlt vizet. Miss Vargas tekintete felcsillant, amint meglátott. Tett néhány lépést felém, aztán még csillogóbb lett a szeme, amikor rám ismert. Maga az, hál' Istennek, ne haragudjék, de elfelejtettem a nevét. Mondtam neki, hogy Blobzag Rinpoche vagyok. Ó, hát persze, az az igazság, hogy túl rövid az eszem. Még a hegyek nevét is csak nehezen tudom megjegyezni. Beszélt Sula Rinpocheval szentséged? Beszéltem valakivel, bólintottam. Jöjjenek a zseblámpám fénye után, kérem. Miss Vargas és a négy kalapos megindult mögöttem. Csak akkor fordultam hátra, amikor elértem a bejáratot. Megvoltak mind az öten, egy sem veszett el közülük. Hol vannak a sátraik? Kérdeztem. Odakint, mutatott az esőre az egyik kalapos. Majd kimegyünk értük. A kisimateremig nem szólt senki egyetlen szót sem. Olyan fáradtak lehettek, hogy legszívesebben állva elaludtak volna. Amint azonban beléptünk a terembe, egyszerre magukhoz tértek. Végigjáratták a tekintetüket a falakon, majd a mennyezetet is szemügyre vették. Ez az, kérdezte egy férfi a kalapja alól, érezhető csalódottsággal a hangjában. Hol vannak az ágyak? A matracaikon kell aludniuk, mondtam. És meleg víz? Ilyenkor már nincs, a konyhából kell szerezniük. Jelenleg nincs villany a kolostorban. Jézusom, nincs áram? Nincs. Ebben a pillanatban remegni kezdett előttünk a levegő. Izzott, hullámzott, mintha ki akarna lökni magából valamit, majd lágy, kék fény öntötte el a termet. A zseblámpa fénye után furcsának tűnt, hogy egyszerre láttam valamennyiüket. Hogy nincs áram, mondta valamelyikük. Akkor ez micsoda? Nem tudom, mondtam, még nem. Hogy nem tudja, csak nemrég érkeztem. Ez azért igényelne némi magyarázatot, Rinpoche nyugtalankodott Miss Vargas. Nem kell félniük, próbáltam megnyugtatni őket. Sula Rinpoche majd pontosan elmagyarázza, mitől van ez az izé. Nyugodjanak meg, természetes oka van. Nem láttam rajtuk, hogy nagyon meg akarnának nyugodni, a fáradtság azonban kezdte legyűrni őket. Szeretnék Sula Rinpochéval beszélni, mondta határozottnak szánt hangon Miss Vargas, miközben igyekezett elfolytani egy nagy, szívből jövő ásítást. Addig nem akarok ebben az izében, fényben amíg meg nem tudom. Helyes, mondta egy férfi hang. Elvégre radioaktív is lehet. Gomba, nyögte egy másik, csatlakozva Miss Vargas ásításához. Világító gombák. Olvastam valahol, hogy vannak gombák, amelyek ketten anélkül roskadtak le a fal mellé, hogy megmukkantak volna. A harmadik Miss Vargas volt. Cirka 5 perc múlva 5 magas hegyi túrázó kuporgott a fal mellett, behuny szemmel, szaporán szuszogva. Éppen azon töprengtem, hogy mi a fenét csináljak, amikor mint rendesen, az istenek a segítségemre siettek. Méghozzá ezúttal is Namsenkpa képében. Kísérőm megállt az ajtóban és megcsóválta a fejét. Ezeknek már annyi. Gyere, Rinpoche, intézzük el a dolgot. Nem értettem pontosan, mit akar elintézni, ám ebben a pillanatban kilépett az ajtó helyén, majd még ugyanabban a másodpercben már jött is vissza. Néhány hosszúkás tárgyat hozott a hóna alatt, amikről csak később derült ki, hogy gumimatracok. Lehajította őket a terem közepére, majd rám pillantott. Jó a tüdőd, Rinpoche, fél óra múlva az alvótúrázók a matracokra kerültek. Csak egyetlen egy nyitotta ki a szemét, majd, amikor megpillantott, gyorsan be is csukta. akár mehetünk is, Rinpoche, vezényelt Namsenkpa. Ha lett volna, behúztuk volna magunk mögött az ajtót. De nem volt. Az eső még akkor is esett, amikor kiléptünk az udvarra. Fogalmam sem volt róla, honnan esik, tekintettel arra, hogy az ég fekete volt ugyan, mint a bársony, a hold viszont fennbugdácsolt az égen. Éppen közölni akartam Namsenkpával, hogy részemről aludni megyek, ám kísérőm megfogta a karom. Még lesz egy kis munkád, Rinpoche. Micsoda, hökkentem meg. A kutatóbázis embereik is itt vannak a közelben, Gyamco Rinpoche arra kér, hogy intézkedj helyette. Ők néhány szabaddát egyszer lábam fognak lakni. Hát akkor csak intézkedj, Rinpoche. Én lelépek. Hova? Namsenkpa a fekete éjszakába mutatott. Akárhova. Én écesekkel nem lakom egy fedél alatt. Majd Katmanduban újra találkozunk, Rinpoche. Az eső éppen akkor hagyott a láb, amikor megérkeztek a kutatóbázis emberei. Öten voltak, négy orvos és egy biológus. Shula Rinpoche, kérdezte egy aranykeretes szemüvegű, felettébb orvos kinézetű, idősebb férfi, ledobva magáról a hátizsákját. Mondtam neki, hogy ki vagyok. Nevezetesen Shula Rinpoche megbízottja és tanácsadója. Megnézett magának, aztán feltette az immár menetrendszerű kérdést. Európai, az vagyok. Mindjárt gondoltam, mi a helyzet Shulával? Imádkozik, mondtam. Most mondja el az esti imáját. És mikor fejezi be? Könnyebbet kérdezzen. Le kellett jönnünk a hegyekből. Akkor a vizek folynak arra felé, hogy életemben nem láttam még akkorákat, pedig bejártam az egész világot. Gyalog jöttek, kérdeztem. Muszáj volt. Voltak ugyan jakjaink, de vagy ellopták őket, vagy elkóboroltak valamerre. Kénytelenek voltunk gyalog nekivágni az útnak. 24 órája egyfolytában jövünk. Szóval, mit üzent nekünk Shula Rinpoche? Azt az utasítást adta, hogy ha megérkeznek, helyezzem el önöket a kolostorban. Jó hallani, csak éppen meg kellene valakivel részletesebben is beszélnem a dolgot. Önt hogy hívják, uram? Blobzangnak, mondtam. Blobzang Rinpoche-nak, és a másik neve, Leslie. Leslie L. Lawrence. Én Dr. Böhm vagyok. Én irányítom a kutató munkát. Természetesen nem szeretnénk az önök terhére lenni, ezért amilyen gyorsan csak lehet, szándékunkban áll visszatérni a bázisunkra. Szóval Mr. Rinpoche, akkor hova is kell mennünk? Végignéztem a másik ötön. Valamennyien ázottak voltak, mint a hegymászók. Egy kicsit még várniuk kell, mondtam sóhajtva. Előbb megkeresem Gyamco Rinpoche-t. Nem kell megkeresned senkit, Rinpoche. Gyorsan a hang felé fordultam. Maga Gyamco Rinpoche állt a hajdani démon fal közelében. Jöjjenek utánam, kérem. Olyan udvariasan mondta, mint egy előkelő szálló főportása. A hátizsákjaikat majd. Egyáltalán nem volt ellenemre, hogy Gyamco Rinpoche visszavette tőlem az irányítást. Megvártam, amíg az orvosok és Gyamco Rinpoche belevesznek a sötétségbe, aztán lassan utánuk indultam. Úgy gondoltam, a mai nappal is rászolgáltam az éjszakai nyugalomra. További napjaim Gakpa kolostorában, ki táncolja a csamtáncot, ki ül a repülőszékben, ki a kondérban, és ki keresi meg a gyilkost. Ez utóbbi én lennék, ha megtalálnám. Az éjszakai nyugalom meg is volt valahogy, bár azért egyáltalán nem volt olyan zavartalan, mint amilyenre számítottam. Kezdődött azzal, hogy vacsora után kellett volna néznem, de a konyhában már nem találtam senkit. Fogalmam sem volt róla, hova tűnhettek a szakácsok, talán imádkozni mentek alhakankba. Tudomásul kellett vennem, hogy a vacsorának alig hanem végérvényesen lőttek. Szomorúan ücsörögtem az üres konyhában a fal mellé rakott fapadon, ropogósra sült csirkecombról álmodozva, amikor mozgás támadt az ajtónál és felbukkant előttem egy sötét árny. A következő pillanatban egy zseblámpa fénye talált telibe. Szemem elé kaptam a kezem, mire a sugárvillám gyorsan lesiklott rólam. Jó estét, köszöntött egy megszeppent női hang. Én csak éppen. Jó estét, asszonyom, feleltem a sötétségnek. Á, ön beszél angolul, doktor. Hardové vagyok. Ön volt az, aki az udvarban fogadott bennünket? Én, bólintottam. Mit is mondott ott? Elnézést, kissé fáradt vagyok már, hogy is hívják. Lawrence, mondtam. Leslie L. Lawrence. Ó, már emlékszem. Nem is tudom, jó helyen járok-e. Attól függ, mit keres. Vizet, felelte. Gyamco Rinpoche szerint kell lennie itt néhány tartálynak. Van valamie, amiben elviszi? Gyamco Rinpoche szerint edényeket is találok itt. Kíváncsi lettem volna rá, mikor volt Gyamco Rinpoche utoljára a konyhában. Gyamco Rinpoche szerint nem messze a kolostor mögött van egy forrás, abból nyerik a vizet. Ha itt nem találnék, onnan biztosan hozhatok. Azt mondta, szívesen segítene, csak éppen imádkoznia kell. Maga nem imádkozik, én már imádkoztam. Az az ajtó, ott, hova vezet? Őszintén szólva, és ott az a két dézsa, abban mi van? Mielőtt bevallhattam volna neki, hogy a nágaföldi dzsungelekben jobban kiismerem magam, mint Gakpa konyhájában, már fel is kapaszkodott az egyik dézsa szélére és igyekezett belenézni. Ebben kell lennie valaminek, belekukkantok egy kicsit. Ebben a pillanatban hullámzani kezdett előttünk a levegő. Kékes fény villant, mintha valaki ívfénnyel dolgozott volna a folyosón. Hardovéi doktornő úgy meglepődött tőle, hogy majdnem belecsúszott a dézsába. Ez micsoda? Mi a fene? Sajátos villanyvilágítás, mondtam. Villanyvilágítás, hökkent meg. Nekem azt mondták, hogy Gakpában jelenleg nincs villany. Én is úgy tudtam. Ön mióta van itt? 2 napja. És milyen minőségben? Mondtam neki, hogy könyveket tanulmányozok a könyvtárban. Aha, bólintott és visszacsusszant a padlóra. Most, hogy a kék fény ismét világított, végigfutott rajta a pillantásom. Mit mondjak, sokat így sem láttam belőle. Piros anorákot viselt piros nadrággal. Magas volt, majdnem olyan magas, mint én. Arcát a kapuznia árnyéka diszkréten elrejtette előlem. Amint leért a padlóra, előbb a levegőbe bámult, aztán a dézsára bökött. Van benne valami, az biztos, csak éppen nem tudom, mi. Talán víz. Hát, nincs valami jó szaga. Inni nem mernék belőle. Ismét felvillant, majd ugrándozni kezdett a kékfény. Mintha hullámzott volna körülöttünk a levegő. Hardové doktornő megköszörülte a torkát és rám pislogott. Maga nem tartja furcsának ezt a fényt, tudja egyáltalán, hogy honnan jön? Nem tudom, ráztam meg a fejem. Fogalmam sincs róla. Úgy látszott, hogy erre még jobban meghökkent. Mit mondanak a szerzetesek? Semmit. Hogy semmit, nekik tudniuk kell, mi ez? Bocsásson meg, hogy ideges vagyok, de valami nem tetszik itt nekem. A levegő vibrált, forgott körülöttünk. Hardové doktornő hirtelen a karomhoz kapott. Jézusom, én elszédültem. Valóban elszédült. Amikor rémületemben lerántottam róla a kapusznit, 2 fehér szem világított az arcában. Villámgyorsan kikaptam a zsebemből a zsebkendőmet, a sarokban álló asztalhoz ugrottam, felkaptam róla egy kancsót és beleszagoltam. Tiszta vízszagát éreztem rajta. Megnedvesítettem a zsebkendőt és a homlokára szorítottam. Hardové doktornő csinos nő volt, annak ellenére, hogy most csak a szeme fehérjét láttam. Néhány pillanat elmúltával a fehér szín zöldes sárgává változott. Jézusom, mi történt velem? Kikapcsolt az automatája, mondtam. Nagyon fáradt lehet. No de ennyire, iszik egy kis vizet. A dézsából. Van itt egy kancsó friss víz az asztalon. Hosszasan ivott, majd visszaadta a kancsót. Ez tényleg jól esett. A fenébe is, ismét szédülök. A fény előbb, mintha csepp folyóssá vált volna, majd villogott, mintha érintkezési hiba lett volna valahol a levegőben. A fény, suttogta a doktornő. A villogás. Attól van. A fény hirtelen megállapodott és egyenletessé vált. Hol a kapcsolója? Le kellene. Az nincs, mondtam. Hogy nincs? Még nem találtam meg. Akkor hogy lehet felkapcsolni? Sehogy. Magától kapcsolódik fel, ha ez a szó egyáltalán illik ide. Egyáltalán, ki csinálta ezt a valamit? Passz, tártam szét a karom. Ne akarja beadni nekem, hogy gőzük sincs róla, mi ez az izé. Pedig úgy néz ki a dolog. Akkor én nem maradok itt egy tapottat sem, szólok Dr. Pressernek. Ahhoz képest, hogy az éc ellen harcol, elég jedős, jegyeztem meg. Ne hasonlítsa össze a kettőt, dünnyögte némiképpen lecsillapodva. Az écnek pontosan ismerjük azokát. Vírusok okozzák. Mi a hatékony kezelés és gyógyítás módjait keressük. Az racionális dolog. Ez viszont teljesen irracionális. Nincs valahol valami rejtett villanykörte, reflektor, mit tudom én. Nincs. Jézusom, és hol világít egyáltalán? Bárhol. A folyosókon, a termekben, az imateremben, bárhol felgyulladhat. Azért van ebben valami kísérteties, nem? Kétségtelenül. A rendőrség vagy szakértők még nem nézték meg. Tudtommal még nem. A szerzeteseket meg nem nagyon izgatja a dolog. Hirtelen nagyot dörrent odakint. Akkorát, hogy megrázta a falakat. A fény ismét villogni kezdett, Hardové doktornő kénytelen volt szemére szorítani a tenyerét. Odakint, mintha kivilágosodott volna az éjszaka. Kikukucskáltam az apró ablakon, a szemközti épületben, mintha kigyulladt volna minden, ami éghető. Lángok lobogtak az ablakokban, s a vörös, hullámzó fény kicsapott az udvarra is. Jézusom, belevágott a kolostorba a villám, remélem, nem a többiekbe csapott, rémüldözött. Nem történt semmi komoly, igyekeztem megnyugtatni, abban az épületrészben nem lakik senki. De akkor is el kell oltani, ha tűzvész támad, az egész kolostor leéghet. Gyerünk, lármázzuk fel, csak nyugalom, intettem. Nem fog leégni semmi, azok a lángok nem veszélyesek. Hogy nem veszélyesek? Ne mondja nekem, hogy nem veszélyesek, pedig azt mondom, nem valóságosak. Eltátotta a száját, és ismét csak a szeme elé kapta a kezét. Nem valóságosak, ezt hogy érti? olyan, mint ez a képfény, senki nem tudja, mitől van. Jézusom, én elmegyek innen, ez hihetetlen. Láttam rajta, hogy a hosszú út, a fáradtság, és talán a félelem is teljesen kiütötték. Valószínűleg már azzal sem volt tisztában, hogy mit beszél. Követelem, hogy mutassa meg a kapcsolót, kiáltozta és mint sarokba szorított macska, felém görbítette gyászkeretes körmeit. Arra gondoltam, hogy ha megkarmolna velük, alig ha kerülhetném el a vérmérgezést. Hardové doktornő villámgyorsan az asztalhoz ugrott, felkapta róla a kancsót és felém hajította. Éppen annyi időm maradt csak, hogy elhúzzam előle a fejem. A korsó nagyot csattant a falon, cserepei a padlóra hullottak. A doktornő ismét nagyot kiáltott, ezúttal egy műanyag kannát kapott fel a padlóról. Olyan könnyen emelte fel, hogy biztos voltam benne, a kanna üres. Most pedig kimegyek a forráshoz, ne merjen utánam jönni. Eszem ágában sincs, igyekeztem megnyugtatni. Hol van az a forrás? Gőzöm sincs róla, mondtam az igazságnak megfelelően. Még nem jártam arra, majd én megtalálom, kiáltotta felém. Meg fogom találni és nem leszek rászorulva a maga segítségére. Még néhány vaskos gorombaságot vágott a fejemhez, aztán a kannával a kezében kirobogott a bejárattal szemközti ajtón. Valószínűleg jó utat választott, ahogy kinyitotta az ajtót, azonnal megéreztem az udvar hidegét a lábamon. Megdörzsöltem a lábam szárát, megfordultam és visszavonultam a cellámba. Az űrzavaros nap ellenére sikerült végig aludnom az éjszakát. Az étkezőben puritán rend uralkodott. Hosszú faasztalok húzódtak benne egymás mellett, rajtuk csészék, tányérok, evőeszközök. Az edények kínai porcelánból készültek, és nem is a legolcsóbbak voltak a Katmanduban kaphatók közül. A falak mentén fémkondérok álltak, vendégekre várva. Amikor felbukkantam az ajtóban, még csak ketten ültek az egyik asztal végén. Ahogy beléptem az étkezőbe, megszakadt a köztük folyó beszélgetés és kíváncsian felnéztek rám. Jó reggelt, üdvözöltem őket angolul. Jó reggelt, köszöntek vissza, miközben le nem vették volna rólam a szemüket. Bizonyára megpróbálták kitalálni, ki fia borja lehetek. Egyikük az este már megismert bőm doktor volt, a másik egy sosem látott, fiatalabb férfi. Hosszú, szőke haját szobba fonta a tarkóján. Felvettem egy csészét az asztal sarkáról, a legközelebbi kondérhoz mentem, és a peremére fektetett famerítő kanállal mertem magamnak egy csészényi himalájai teát. Nem akartam feltétlenül hozzájuk ülni, ezért egy másik asztal sarkához telepettem. Ez sem volt messze tőlük, talán ha másfél méter lehetett a köztünk lévő távolság. Alig ittam néhány kortyot, bőm doktor megköszörülgette a torkát, nem zavarom szentségedet? Miért zavarna, mosolyogtam rá. Ó, hát ön, mintha ismerős lenne, az éjszaka már találkoztunk az udvaron, emlékeztettem. Mr. Lawrence, ha jól emlékszem, persze, persze, csak hogy odakint az esőben. Bocsásson meg, hogy nem ismertem fel azonnal, különben sem a legjobb az arcmemóriám. Éppen azon tanakodtam a kollégámmal, hogy mikor találkozhatnánk Csularimpócséval, ő itt a főláma, igaz? Sajnos, nem tudom, hogy éppen merre jár, sajnálkoztam. Egyekkor a kolostor igazgatása sok munkát igényel. Talán forduljanak Gyamcórimpócséhoz, ő a helyettese. Mintha tegnap azt mondta volna, hogy jön a megbízottja. Bizonyos ügyekben kétségtelenül. Bocsásson meg, elfelejtettem bemutatni a kollégámat, Presser doktort. Presser doktor mosolygott és bólintott. Mosolyogtam és bólintottam én is. Katmanduban az egészségügyi minisztériumban írták fel nekem Csularimpócse és a kolostor nevét. Azt mondták, hogy ha valami miatt el kellene hagynunk a kórházat, forduljunk bizalommal a Rimpócséhoz. Ő segíteni fog rajtunk. Ez minden bizonnyal így is lesz, bólintottam. Az a helyzet, hogy most valóban rászorulunk egy kis segítségre. Ha bármire szükségük lenne, azt hiszem, először is illene megköszönnöm a főlámának, hogy egyáltalán befogadott bennünket. Ha lehet, személyesen, nem lesz akadálya, ígértem. Csularimpócse előbb-utóbb fogadja önöket. Köszönöm, Mr. Lawrence. Bőm doktor megigazgatta az orrán aranykeretes szemüvegét. Úgy hallottam, mások is menedéket kértek a kolostorban, úgy értem idegenek. Így igaz, önökön kívül is vannak még külföldi vendégeink. Kicsodák? Kérdezte gyorsan Presser doktor. Nem tartottam illendőnek a kérdést, de nem volt okom titkolódni. Több csoport is tartózkodik pillanatnyilag Gakpa fedele alatt. Itt vannak mindjárt az alapítvány emberei. Alapítvány, a mentsük meg a kolostorokat. Alapítvány, ők hozzák rendben Gakpát. Amint láthatják, rá is fér egy alapos tatarozás. Azon kívül magas hegyi túrázók is érkeztek az éjszaka. Ahogy önöket, őket is idekergette a hirtelen esősre fordult időjárás. Szóval, vannak itt európaiak és amerikaiak is jó néhányan. Az az igazság, hogy még nem sikerült összeszámolnom őket. Ez lesz a mai nap feladata. Hát ez bizony problémát jelent majd nekünk, sóhajtott Böhm doktor. Igaz, Elvis? Felkaptam a fejem, Elvis Presser. Nem is rossz, valószínűleg tréfás kedvű szülei lehettek. Azt hiszem, igen, mint legutóbb is. Legutóbb, hökkentem meg, az egy másik helyen volt. Nos, Mr. Lawrence, bizonyára tudja, mivel foglalkozunk odafent a bázisunkon. Amint hallottam, éccel kapcsolatos kutatásokat végeznek. Úgy van, Mr. Rinpoche, én vezetem a kutatásokat. Az a helyzet, hogy nekünk, hatunknak, de főleg nekem, sajátos elképzeléseim vannak az écről. Bár a betegség egyelőre valóban gyógyíthatatlan, ismerem a módját, hogyan lehetne legyőzni. Ez érdekes, mondtam, olyan hatóanyagok szervezetbe juttatásáról van szó, amelyek csak itt, a Himalája környékén léteznek, s amelyek ellenségesen viszonyulnak az écvírusához. Ez bizony érdekes, ismételtem. Mi egyebet tehettem volna? Ahogy vége lesz ennek a kurva esőnek, visszamegyünk, és folytatom a kísérleteimet. Már nincs sok hátra a tökéletes bizonyosságig. Egy-két pici lépés és minden rendben lesz. Ugye, Elvis? Minden oké lesz, doktor, helyeselt a copfos. Feltétlenül szeretnék néhány szót váltani Hula Rinpocheval, mondta rövid szünet után a doktor. Meg szeretném köszönni neki, hogy befogadott bennünket, sajnos tegnap nem volt rá alkalmam. Ha majd módomban lesz meghálálni, feltétlenül megteszem. Ha addigra valamilyen oknál fogva nem szépülne meg ez a kolostor, lesz annyi pénzem, hogy rendbe tegyem. Ezt szeretném elmondani neki. Rövidesen előkerül, ígértem. Tudja, hol lakom, biccentett. Kérem, jöjjön el hozzám, és értesítsen, ha Hula Rinpoche felbukkanna a fedélzeten. Kérlek, Elvis, most mennünk kell, valamit még meg kell beszélnem Dorisszal. Én még ennék valamit, ellenkezett a copfos. Jól van, csak egyél, egyezett bele Böhm doktor. Most visszamegyek a cellámba. Rám mosolygott, majd komolyra váltva az arcán a mosolyt, az ajtó felé igyekezett. Megdöbbenve bámultam utána. Így, ha valaki futólag nézett volna végig rajta, rá nem jött volna, hogy az elegáns, határozottan mozgó, intelligens arcú Böhm doktor sült bolond. Pedig az volt, amikor eltűnt a szemünk elől, Presser doktor felém fordult. Nos, hogy tetszik? Kissé zavart lelki állapotú, kérdeztem óvatosan. Az még enyhe kifejezés. Komplett őrült. Sajnálom, nincs miért sajnálkoznia. Ő jól érzi magát, és ez a fő. Megkérdezhetem, hogy ön kicsoda? A copfos megvonta a vállát. Fontos ez, bár nincs titkolnivalóm. Valóban Elvis Presser a nevem. Szakképzett tápoló vagyok. És a többiek, alkalmazottak, mint én. Ön ezek szerint nem orvos, csak leszek. Éppen az a munka fog hozzásegíteni, hogy az lehessek. És Hardovéi doktornő, ő az ide gyógyász. Nincs itt valami nagy-nagy disznóság a dolgok mélyén, kérdeztem, és óvatosan megérintettem a palástom alatt a stukkeromat. Kicsoda valójában doktor Böhm, Mr. Presser megvonta a vállát. Nem hallott még Kari Böhmről? Nem? Nos, Mr. Kari Böhm igen gazdag ember. Mr. Kurt Böhm, aki az imént kiviharzott az ajtón, az öccse. Valaha orvosnak tanult, se közben bedilizett a szerencsétlen. Állítólag volt egy pap nagypapájuk, aki sörétes puskával lövöldözött a Bodenitóra, mert az nem akart szétválni előtte, mint a Vörös Tenger Mózes előtt. És hogyan kerültek a Himalájába? Nos, Mr. Lawrence, Kari és ő őszintén szerették egymást. Ezért, amikor Kurt begolyózott, Kari igyekezett mindenben a kedvében járni. Kurt azt követelte tőle, hogy építsenek egy kutatóbázist a Himalájában, ahol az écvírusát tanulmányozhatná. Mert hogy fejébe vette, megtalálja az éc ellenszerét. Kari eleget tett a kívánságának, persze azért megtanácskozta a dolgot Kurt orvosaival is. A doktorok azt mondták, hogy nem sok reményt fűznek a gyógyulásához, akár a Himalájába is elküldheti. Kari szíve megesett a bátyán és megépítette számára a kutatóbázist. Értem, és mik a jövőbeni terveik? Mr. Presser savanyú képet vágott. Ki tudja, meddig akar még itt maradni, jó magam rászántam még egy évet, és a másik három doktor is. Hardovéi doktornő néha nagyon kiborul, de neki is kell a pénz. Kiváló orvos, érti a dolgát. Ha doktor Böhm begerjed, ő lecsendesíti. Gyakran begerjed nem úgy, ahogy ön gondolja. Csupán, ha front érkezik. Különben kérdezhetek öntől valamit Mr. Lawrence? Hát hogyne, ön mit keres itt, Ngakpában? Mondtam neki, hogy egyetemi tanár vagyok, és hogy az itteni könyvek érdekelnek. Ó, hát ez nagyon izgalmas dolog. Hallgatott egy kicsit, aztán rám pislogott. Ön szerint, mi a csoda az a kék fény, ami az este idebent világított? Hiába próbáltam meg rájönni, nem sikerült. Aztán vörös lángok csapkodtak az ablakokban, eléggé idegesítő volt. Neki is kénytelen voltam azt felelni, mint mindenkinek, aki hasonló kérdéssel fordult hozzám, hogy tudnillik fogalmam sincs róla. De legalább ön is látta? Bólintottam. Akkor jó. Néha már azt hiszem, annyit vagyok Böhm doktor közelében, hogy már én is vizionálok. Feltápászkodott a padról és rám mosolygott. Most mennem kell. Szólok a fiúknak, hogy ők is jöhetnek reggelizni. Ő elment, én még maradtam és ittam egy jó nagy csésze teát. Aztán én is mentem volna. Csak hogy felbukkant az ajtóban Hardövé doktornő és én kénytelen voltam megváltoztatni a szándékomat. Szegény Hardövé doktornő ezen a reggelen nem a legjobb formáját futotta. Nagy, kék karikák csinlilingiztek a szeme alatt, tarkabarka terepszínű nadrágját és rikítóan kék pulóverét, mintha vasvillával hányták volna fel rá. A hajáról nem akarok beszélni, mert nincs szándékomban rosszat mondani róla. Csupán igen udvariasan annyit jegyeznék meg, hogy úgy nézett ki, mint egy inkvizíció által félig már halálra kínzott szerencsétlen boszorkány. Hardövé doktornő úgy roskadt le egy asztalhoz, mint aki észre sem veszi, hogy rajta kívül még más is van a teremben. Feltehetően nem is vette észre, csak nézett maga elé, rezzenéstelen tekintettel, de hogy mit látott, azt talán még ő maga sem tudta volna megmondani. Nem szerettem volna megzavarni, egy idő után azonban mégiscsak meg kellett moccannom. A szék megreccsent alattam, mire lassan, megfontoltam felém fordította a fejét. Jó reggelt, doktornő, köszöntöttem. Hogy van? Hardövé doktornő enyhén üveges tekintettel nézett rám. Ezt nem tudom, mondta. Mit nem tud, hökkentem meg, amit kérdezett. Hogy vagyok? Nem érzi talán jól magát? Erre sem tudok válaszolni. Egyelőre még nem tudok. Biccentettem, kerestem egy tiszta csészét, a kondérhoz lépkedtem, smertem neki egy csészeteát. Oda vittem az asztalához és letettem elé. Igya meg, mondtam. Jobban lesz tőle. Hardövé doktornő a csészére merett. Ez micsoda? Tea, mondtam. Köszönöm, az jó lesz. Hol van? Itt van maga előtt. Bocsánat, csak még nem látok valami jól. Megfogtam a kezét, meglehetősen hideg volt és a csésze oldalához érintettem. Itt van. Igya meg, kérem. A doktornő biccentett, szájához emelte, lenyelt néhány kortyot, majd felém fordította az arcát. Úgy láttam, mintha kicsit magához tért volna. Maga teát ígért nekem. Már ivott is belőle. Ez magának tea, a legfinomabb himalájai tea dicsértem. Nem tudna valami mást szerezni olyat, amitől nincs hány ingerem? Igyon még néhány kortyot, meglátja, jobban lesz tőle. Hardövé doktornő nem volt az a típus, aki csak azért is ellenáll a jó tanácsoknak. Sóhajtott, aztán megitta az egész csészével. Csuklott kettőt, majd behunyta a szemét. Nem jött vissza. Micsoda, hökkentem meg ismét. Hát ez a micsoda, még nem. Akkor talán már nem is fog. Az utóbbi időben mindentől hány ingerem van, mintha terhes lennék. Ez olyan lehetetlen lenne? Hát, ha csak egy holdas éjszakán, álmomban meg nem erőszakolt egy lófejű isten, akkor az. Nem akarok előadást tartani magának a kutatóbázison töltött napjaimról, de ez abszolút kizárható. Hozzon még egy csészével ebből az izéből, öngyilkos akarok lenni, hoztam neki még egy csészével. Ezt is megitta, összerászkódott tőle, majd végleg felébredt. Hejhó, mondta, és még egyszer összerászkódott. Maga az, mit gondolt, kivel beszélget? Ezt a kérdést még nem tettem fel magamnak. Újabban csupán egyetlen kérdést szoktam feltenni. És pedig, hogy mi a fenét keresek én itt, ahol a madár sem jár, és nekem sem lenne szabad. Talán a boldogságát, mondta. Hát, amennyiben a pénz a boldogságot jelenti, akkor valóban az. Az étgyógyítása nagyon fontos dolog, ennek ellenére. Felesleges erőlködnie, mindent tudok. Mármint mit? Böhm doktorral kapcsolatban. Kitől sikerült begyűjtenie az információkat? Mivel Mr. Presser egyetlen szóval sem jelezte, hogy hallgassak mindarról, amit tőle hallottam, és a forrásomat se fedjem fel, úgy gondoltam, nem követek el indiszkréciót, ha megemlítem a nevét. Meg is említettem. Ó, Elvis, sóhajtotta a doktornő. Sejthettem volna. Szóval, ön mindent tud, akkor azt is tudja, hogy legalább még egy évig ki kell bírnom odafent. Egy év hamar elszalad. Magának, nekem viszont sokkal lassabban telik az idő. Tudja, mi a legszörnyűbb az egészben? Hogy olyan igénytelenné válok, mint egy hajléktalan. Felébredek reggel, megmosakszom, aztán csak ülök egy széken, és arra gondolok, hogy mi a fenéért is ülök én itt. Ki kellene festenem a szemem, rendbehozni a körmeimet, egy kis mint ide-oda, de csak ülök, és felteszem magamnak a kérdést, hogy ugyan már, ki a fenének. Ezek a pasasok, akikkel együtt vagyok, azt sem vennék észre, ha egy reggelen Angelina Jolie-vá változnék. Ja, neki könnyebb, váltott műszakban bejárnak Katmanduba, így aztán még, ha akarnám, se vetnének ügyet rám. De nem is akarom. Szóval, köszönöm, meg vagyok. Különben baromi rosszat álmodtam, és érdekes módon maga is benne volt az álmomban. Vörös fények ugráltak az ablakokban, mintha kigyulladt volna a kolostor. Mondja gyorsan, hogy valóban álom volt. Sajnálom, sóhajtottam. Nem volt álom. Ettől féltem, sóhajtott ő is. Ha csak én láttam volna, lehetne vízió, vagy hasonló, de mivel ön is látta, hát nem tudom, mi lehet. Még én sem, mondtam. Ön szerint ez valami veszélyes dolog? Valószínűleg nem. Bár, eszembe jutott a két múmia és Korló. Megijeszteni sem akartam, de az sem lett volna szerencsés, ha hoktalan biztonságba ringatom. Ne is mondja tovább, emelte fel az ujját. Nem akarom tudni. Különben itt jönnek a kollégáim. Három fiatal férfi sétált be az ajtón. Amint átlépték a küszöböt, megtorpantak és szemügyre vettek bennünket. Nocsak, a doktornő, mondta az egyik, egy magas, fekete hajú férfi. Terepszínű ruhában volt, akárcsak a másik kettő, ettől aztán valahogy elmosódtak a különbségek közöttük. Csak nem csal meg bennünket. Majd elárulom, ha megtörtént, morogta Hardové doktornő. Én már is szédülök a féltékenységtől, mögött fel a másik. Göndörhajú, alacsonyabb fickó volt, vékony kis bajusszal az orra haladt. Pedig, ha tudná, mit tettünk magáért, sóhajtott a harmadik. Ennek ellenére el kell ismernem, hogy jól választott. Ez a fickó jobb képű, mint mi. Na-na-na, emelte fel az ujját a göndörhajú. Csak magadról beszélj, barátom, csak magadról. Mit tettek értem, tudakolta a doktornő.